Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast Csekovszky Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Nem is olyan rég jelent meg az életünkben az AI, és amikor először hallottam róla, akkor egyszerre találtam ijesztőnek és rettentően izgalmasnak is, hogy beszélgetni lehet a mesterséges intelligenciával. És azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Nemrég láttam egy népszerű filmet a Netflixen, a Társadalmi Dilemma címűt, angolul The Social Dilemma címe. Nagyon ajánlom, nekem nagyon tetszett, és egyébként a Google felhasználók 93%-a is kedvelte, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy nem én vagyok az egyetlen. Ez a dokumentumfilm arról szól, hogy hogyan méri fel a mesterséges intelligencia az érdeklődésünket, a személyiségünket, és hogyan manipulálnak és tartanak minket minél hosszabb ideig rajta az olyan applikációkon, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok, a YouTube. Miért? Hát, hogy végeredményben rávegyenek minket, hogy egyrészt ugye még több időt töltsünk rajtuk, másrészt pedig, hogy önszántunkból nézzünk meg minél több reklámot, és aztán költsük a pénzünket olyan dolgokra, amiket alapvetően egyáltalán nem is hiányoltunk az életünkből. És ez az, amire a legnagyobb erőforrásokat, a legtöbb időt és fejlesztést és pénzt fordítják azok a vállalatok, akiknek ugye a bevétele a reklámokból származik. Ilyen a Meta, a Google, a ByteDance, ami a TikTok mögött van, és a dokumentumfilm szerint semmi más nem is érdekli ezeket a vállalatokat, és én sajnos hajlamos vagyok is ezt elhinni. Egyrészt nagyon érdekes az, ahogy elmagyarázzák, ahogy a gépi tanulási algoritmusok elemzik az adatainkat, és ebből kikövetkeztetni, megjósolni igyekeznek a jövőbeni viselkedésünket, mindezt a pszichológiai működésünkre alapozva, és aztán mindezek alapján tulajdonképpen befolyásolnak minket. Például azt is régóta tudjuk, hogy azok a reklámok a legsikeresebbek, amelyek valamilyen érzelmi reakciót váltanak ki bennünk, lehet ez pozitív vagy negatív, lehet, hogy mondjuk boldogságot, hogy nem tudom én, ilyen-olyan appal nagyon gyönyörűvé varázsolhatod azokat a képeket, amiket a nyaraláson készítettél, hogy úgy nézzenek ki, mintha valami szuper fotós csinálta volna őket. Vagy hogy mondjuk legyen ugyanolyan sportcipőd, mint David Beckhamnek, vagy nyaralj az Airbnb-vel az érintetlen természet lágyölén. Hát ezek mind a boldogságot, az örömöt próbálják meg bennünk fölébreszteni, amikor erről mutatnak nekünk képeket, és ezzel igyekeznek meggyőzni minket, hogy vegyük meg ezt vagy azt a terméket. A negatív érzelmekre a példa, mondjuk, hogy félelmet igyekszenek gerjeszteni bennünk a reklámok, ez is nagyon jól működik, amikor olyanokat látsz, hogy nem tudom én, tanulj ezt vagy azt online, nehogy lemaradj a versenyben, fejleszd a testedet, hogy te is olyan csinos legyél, mint XY, vegyél beauty boxot, hogy pontosan olyan sminked lehessen, mint annak a nagyon híres influencernek. És hát ugye ezek mind olyan egyenesen hatnak az érzelmeinkre, hogy aztán impulzívan bedőlünk nekik, és megvesszük azt a dolgot, amire egyébként nem is vágytunk. Tulajdonképpen mi mindennek az eredménye? Hát az, hogy egyrészt elvesztegeted az idődet és a pénzedet olyan dolgokra, amik nem tesznek hozzá az életedhez. Nem leszel tőlük boldogabb, nem használ neked alapvetően pszichológiai, nem leszel tőle kiegyensúlyozottabb, és ráadásul nem jut időd azokra a dolgokra, amik viszont valóban jó hatással lennének rád. Például társas életet élni, kimenni a szabadba, a természetbe, sportolni, tehát ehelyett olyan dolgokat csinálsz, amit igazából nem szeretnél, és mondjuk arra költöd a pénzedet, amit ugye eléd tolnak ezekben a reklámokban, ahelyett, hogy valami olyanra gyűjtenél, tennél félre, ami neked igazán fontos, és amire igazán vágysz. Mellesleg azzal, hogy csupa olyasmit mutatnak nekünk, amivel egyébként is egyetértünk, hiszen azt ugye tudjuk, hogy az algoritmus olyan dolgokat tesz eléd, amivel egyébként interakcióba léptél, amit lájkoltál, kedveltél, amit néztél, hasonló dolgokat fog folyamatosan eléd hozni. Nagyon jó példa erre az, hogyha mondjuk te akár jobboldali, akár baloldali beállítottságú vagy, valószínűleg a másik oldalnak a bejegyzéseivel egyáltalán nem fogsz találkozni, vagy a videóival, vagy a híreivel, mert elsősorban azt mutatja neked az algoritmus, amire egyébként is nyitott vagy, és ezzel tulajdonképpen a dezinformáltságot, tehát nem az informáltságot és az áttekintését a színes, teljes valóságnak, hanem az egyetlen oldalra való koncentrálást segíti elő a közösségi média, ezen kívül ugye ezáltal az emberek közötti széthúzást, a társadalmi megosztottságot és a radikalizációt segítik elő ezek a működési mechanizmusok. Hát nem akarok drámaian hangozni, de azért, hogyha láttad a Matrix című filmet, akkor erősen afelé közelítünk, hogy gépek, algoritmusok uralják az életünket és az időnket, és ezeknek a gépeknek nincsenek érzéseik, nincsen empátiájuk, és nem táplálta, nem programozta beléjük senki, hogy tiszteletben tartsák az evolúció évezredei alatt kialakult emberi természetünket, vagy hogy mondjuk etikusak legyenek velünk szemben, hanem éppen ezzel ellenkezőleg inkább csak kihasználják a hibákat a rendszerben. Hát ezekről lesz ma szó, hogy mik ezek a nem is hibák, de mondjuk belénk programozott dolgok, amiket ezek az algoritmusok kihasználnak. És mindezt azért az egyetlen célért teszik, amit az őket működtető vállalatok beléjük kódoltak, vagyis a monetizáció, más néven a pénzcsinálás és a gazdasági érdek miatt. Úgyhogy folyamatosan kísérleteznek rajtunk, manipulálnak minket, eléggé félrevezető tájékoztatást kapunk mindenről. Hát hogyan lehet ezzel ellen fellépni, védekezni? Igazából Stuart Russell informatikai professzor szerint a közösségi média platformok, vagyis inkább az azok által működtetett algoritmusok több ember fölött uralkodnak ma, mint bármelyik diktátor valaha is. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és amire rájöttem, ahogy erről kutattam és olvastam, hogy hiába vagy te okos, és hiába nem tudom, végeztél egyetemeket, és gondolkodsz egyébként racionálisan, ezt az egészet legtöbbször észre se veszed. És az életünket ma már teljesen áthatja az online világ, az életünk legnagyobb részét az interneten éljük, és a fiatalabb generációk pedig egyre inkább, de mi is mindent az interneten intézünk. Ugyanakkor az érzelmeink azért mégiscsak az evolúció hatására bekapcsolnak, és működnek, és ugyanúgy működnek, mint akkor, amikor még nem volt internet. Például, hogyha provokálnak minket, vagy rájátszanak azokra az ösztönös folyamatainkra, amik egyébként pszichológiailag az ember jellemzői, akkor azt csináljuk, amit várnak tőlünk. A mesterséges intelligencia nagyon jó pszichológus, sokkal jobb, mint a legtöbb ember. Mit tehetünk mi ezzel szemben? Azt gondolom, hogy azért bizonyos fokú tudatosságot be tudunk hozni az életünkbe, és szembe tudunk szállni ezekkel az algoritmusokkal, és azt szeretném a mai adásra leírni, hogy te se legyél kiszolgáltatva teljesen ezeknek a programoknak, applikációknak, felületeknek, hanem láss rá egy kicsit, hogy mi működik, hogy működik, és hogyan tudsz neki ellenállni. Úgyhogy erről fog szólni a mai adás, tarts velem, vágjunk bele! Azt ígértem, hogy arról fogok beszélni legelőször, hogy ugye milyen pszichológiai mechanizmusokat használ ki a mesterséges intelligencia, vagy az algoritmus, hogy mik azok a tulajdonságaink, emberi természetünk, aminek a révén az algoritmus hatással van ránk. Ugye minden mögött az áll, hogy ezek az algoritmusok hatalmas adatmennyiséget tudnak feldolgozni, és ezekből az adatokból képesek megrajzolni a felhasználói profilunkat. Az online tevékenységünk során gyűjtik be ezeket az adatokat, és ebből a teljes személyiségképünk ki tud rajzolódni. És ugye, ahogy mondtam, ezek alapján, az adatok alapján kizárólag üzleti célokat szolgáló döntéseket hoznak ezek az algoritmusok, hiszen erre programozták őket, nem azért, mert rossz indulatú, vagy rosszat akar nekünk a mesterséges intelligencia, hanem egyszerűen erre van beprogramozva. Ezek az ő döntései aztán kihatnak a mi viselkedésünkre, az úgynevezett vásárlói magatartásunkra, a döntéseinkre, és mellesleg arra is, hogy hogyan és mire használjuk az időnket, amiből ugye nagyon kevés van, hogyha meggondolod. Nagyon szeretem Hemingwayt, és ő írta le azt a mondatot, hogy time is the least thing we have of. Nagyon nehéz ezt magyarra fordítani, de valami olyasmit jelent, hogy időből van a legkevesebb, ami a rendelkezésünkre áll. Hát Hemingway egyébként egyszerre volt egy, szerintem egy zseni az irodalomban, és egy borzasztó természetű ember is, de nagyon, nagyon jól megfogta a lényeget, hogy az időnk az, ami az életünkben végül is a leginkább véges, és amit nem tudunk visszaforgatni. Ha nem akarsz termékké válni, és nem akarod az idődet elpazarolni, akkor szerintem fontos, hogy értsd, hogy hogyan működik mindez, és hogy mi van emögött a Matrix rendszer mögött. Ahogy mondtam, a közösségi média olyan pszichológiai hatásokra épít, amiket az evolúció épített belénk. Az egyik ilyen, ami az egész közösségi médiának az alapját adja, az az, hogy az embereknek mindig is szüksége volt úgy érezni, hogy tartoznak valahova. Tartoznak egy közösséghez, egy csoporthoz. Ha meggondolod, akkor a vadászó gyűjtögető népeknél ez még kifejezetten a túlélést szolgálta. Hiszen mondjuk képzeljük el, hogy együtt vadásztak ezek az emberek, ezek a csoportok, de nem minden csoporttag ejtett el mindig állatot, vagy nem mindenki talált, nem tudom én, ugyanannyi gombát vagy bogyót az erdőben, úgyhogy azt csinálták, hogy ezek a családok osztoztak azon az élelmen, ami éppen egy napra jutott nekik. Nem volt hűtőszekrény, úgyhogy nem is tudták maguknak eltenni, hanem az volt a legkézenfekvőbb, hogy amikor az egyik családnak több jut, akkor azt megossza a többiekkel, és vice versa. Ezért belénk épült, ugye evolúciósan, hogy az agyunk nagyra tartja azt, hogy tartozni kell valahova. Mert hogy ez evolúciós előnyt jelentett, és tulajdonképpen ez az, ami a közösségi médiát élteti, ezen az ösztönünkön élősködik. Paradox módon mindez alatt valójában a közösségi média hatására és az internet hatására csökkentek a társas interakciók. Például azt vizsgálták, hogy mióta az iPhone-t és az iPad-et bevezették, azóta jelentősen lecsökkent a közösségi társas együttlétek száma és gyakorisága az emberek között. Például egy kamaszokon végzett felmérés szerint ez 2000 és 2015 között 40%-kal csökkent. Ez ugye most már egy nagyjából 10 évvel ezelőtti adat, de ha belegondolsz, hogy amikor mondjuk én kamasz voltam, akkor mennyi időt töltöttünk iskolán kívül együtt, és hogy ezek a mai kamaszok, meg mondjuk a telefonjuk nyomkodásával töltik azért a szabadidejük nagy részét, még akkor is, hogyha éppen együtt lehetnének, akkor látjuk, hogy ez valóban igaz. Úgyhogy amit a közösségi média ígér, hogy valahova tartozni fogsz, valójában annak az ellenkezője teljesül, annak az illúzióját teremti meg, hogy kapcsolatban vagy másokkal. Tehát az algoritmusok döntik el, hogy mi kerül eléd, milyen posztokat fogsz látni, milyen információkhoz fogsz hozzáférni, vagy éppen milyen reklámokat fogsz kapni, és ez több lépésben történik. Az első lépés az úgynevezett profilozás. Ekkor van az, hogy ugye megfigyelik a tevékenységeidet, például olyanokat, hogy mikor szoktad használni melyik applikációt, milyen tartalmakat fogyasztasz, mire keresel rá, milyen kulcsszavakra, mit kedvelsz, mi az, amit olvasol, nézel, mi az, amin időt töltesz, mi az a fajta tartalom, amire tényleg rászánod jobban a figyelmedet. Hova kommentelsz? És hogy mondjuk mivel töltöd az idődet, milyen képeket nézegetsz, milyen videókat, mit olvasol, milyen híreket, valamint azt, hogy kit követsz, és hogy kikkel állsz kapcsolatban. Mindezt felhasználják ahhoz, hogy elkészítsék a profilodat, amit nem úgy kell elképzelni, hogy most egyesével megrajzolják mindenkiét, de valójában az algoritmus képes rá, hogy eltárolja egyénenként ezeket az adatokat. Ehhez hozzájön még az is, hogy az olyan adatainkat, mint a korunk, vagy az, hogy hol élünk, merre járunk, milyen készüléket használunk, ezeket is mind elmenti, úgy hozzákapcsolja a mi felhasználói profilunkhoz, és ráadásul más hasonló tulajdonságokkal rendelkező felhasználók mintáját is hozzáadja mindehhez, és így készül rólad egy összkép, egy profil. Második lépésben aztán az jön, hogy az algoritmus azt mutatja meg neked azokat a dolgokat, amiket számodra relevánsnak talál. Például köztudott tény az is, hogy mondjuk jobban érdekelnek minket a családtagjaink, a közeli ismerőseink, a barátaink képei és életeseményei, mint az idegeneké. Úgyhogy, hogyha megfigyeled, akkor az Instagram vagy a Facebook legelőször ezeket fogja neked megjeleníteni. Ugyanakkor azokat is az előtérbe hozza, vagy a szemed elé keríti, amiket a számításai szerint jó eséllyel kedvelni fogsz, ahogy mondtam, torzítja a képedet a világról, hiszen csak azokat teszi eléd, csak azokat mutatja, amiket egyébként is valószínűleg egyetértesz vele, vagy te is így gondolod. Úgyhogy hiába is hinnéd azt, hogy sokszínű képet látsz az interneten, valójában egy erősen megszűrt hírfolyam feed az, ami eléd kerül. Ahogy ez egyre szűkül, és ugye egyre inkább azokra a tartalmakra korlátozódik, amiket kedvelsz, vagy ami előtt ott ragadsz, tulajdonképpen ezzel egyúttal a látókörödet is beszűkíti, és a gondolkodásodat is. Nyilván ennek egy ártatlanabb formája az, amikor mondjuk, nem tudom én, engem a festés érdekel, ezért folyamatosan festésről szóló videók jönnek elő, meg képek, fotók, festményekről, amiket kedvelek is, de ugyanígy tolja elém a reklámokat is az algoritmus, hogy vásároljak ecsetet, vásároljak online kurzust, amitől jobb festő leszek, vagy menjek eseményekre. Ugyanilyen jó példa mondjuk a politika, erre majd még visszatérek, hogy hogyan. Amikor te valamilyen tartalommal interakcióba lépsz, akkor tulajdonképpen megerősíted az algoritmus predikcióját, vagyis a jóslatát, akkor aláírod, hogy tényleg ezek azok a dolgok, amik engem érdekelnek, ez az, amit bevonódási huroknak hívnak, és ennek alapján aztán az MI, mesterséges intelligencia, ugye folyamatosan finomítja rólad a képet. Ennek, ahogy picit már érintettem, két célja van. Az egyik az az, hogy maradj minél tovább azon a platformon, ne kapcsold ki, ne lépj ki belőle, tehát töltsd itt az idődet, és nézd meg a reklámokat is. Úgyhogy tulajdonképpen, ami ennek a dokumentumfilmnek is egy erős üzenete volt, és én is nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, hogy amikor azt hiszed, hogy valami ingyen van, ugyanúgy, mint ezeknek az applikációknak a legtöbbje, akkor valójában az időddel fizetsz érte, és ezt nagyon fontos észben tartani. Aztán ennél a lépésnél jön még a képbe az úgynevezett microtargeting, vagyis, hogy nagyon finomítja arra a képet megint csak, vagy az eléd rakott dolgokat az algoritmus, hogy éppen milyen az érzelmi állapotod, a családi állapotod, milyen a gazdasági helyzeted, milyen gondok foglalkoztatnak. Ugye biztos föltűnt, hogyha megnézel, nem tudom én, egy cipőt valahol, akkor utána mindenhol cipőket fogsz látni, még valószínűleg ugyanabból a várkából, sőt, teljesen egymástól független platformokon, ugye ugyanannak a márkának ugyanazt a modelljét rengetegszer fogod még látni, szinte bombáz vele téged a mesterséges intelligencia. Tehát az éppen aktuális problémáid, érdeklődésed, megoldandó gondjaid függvényében mutat neked tartalmakat, ami aztán befolyásol a döntéseidben. Nem tudom, hogy hallottál-e a Cambridge Analytica nevű cégről. Ez nagy botrányt kavart, nem is olyan régen. Testre szabott politikai kampányokat csinált, többek között a Big Five személyiségmodell alapján, ami egy olyan személyiségmodell, amit a pszichológiában nagyon sokat használnak, én is beszéltem már róla itt a podcasten az első epizódok egyikében. És ezt a testre szabott politikai kampányt Donald Trump is felhasználta a 2016-os elnökválasztási kampányakor. Ami ekkor történt, az az, hogy adatelemzők, pszichológusok és mesterséges intelligencia szakértők csapata összeállt azért, hogy a bizonytalan választóknak, tehát akik még nem döntötték el, hogy melyik oldalra állnak, nekik például olyan tartalmakat mutatott, ami kifejezetten rossz színben tüntette fel Trump ellenfelét, Hillary Clintont, ami hát megkérdőjelezhető, hogy mennyire etikus. Ráadásul, ami még nagyobb problémát jelentett, hogy ezeket az adatokat, tehát az embereknek a személyiségi adatait illegálisan gyűjtötték éveken át a Facebookon történt tevékenységeik alapján. Úgyhogy erősen felvetődik a kérdés, hogy hát hol van mindennek az erkölcsi, etikai határa. Aztán azt se árt tudnod, hogy a közösségi média, ugye Facebook, Instagram, stb. Kattintásvadászatra épül, tehát amire többen kattintanak, és több időt töltenek a nézésével, az emberek azt többet fogja mutatni. És ezért van az, hogy az olyan tartalmak, amik az érzelmeinkre hatnak, ahogy mondtam, reklámoknál is működik, de hogy egyébként a tartalmaknál is, akár azok, amik nagyon pozitív érzelmeket váltanak ki bennünk, akár amik nagyon negatívakat, minél erősebb érzelmi impulzus ér minket. Ugye az érzelem az úgy működik, hogy megkerüli a tudatosság agyi pályáit, és ezek a fajta tartalmak szükségszerűen előtérbe fognak kerülni, és nagyon sok, nagyon nagy nézettséget fognak produkálni. Mi következik mindebből? Hát, hogy nem az lesz népszerű az interneten, a TikTokon, a YouTube-on, stb. Ami valóban minőségi tartalom, sőt, valójában a minőségnek ehhez egyáltalán semmi köze nincsen, ugyanis az algoritmus nem keresi azt, hogy minőségi vagy igaz dolgokat mutasson neked, csak azt keresi, hogy minél többen nézzék és osszák meg azt az adott tartalmat. Tehát, ahogy mondtam, az érzelmeinkre erősen ható szemét az sokkal jobban fog menni, mint az, ami mondjuk egy tartalmasabb, érdekesebb dolog lenne, de nem annyira hatásvadász. Tehát beszéltünk a profilozásról, beszéltem arról, hogy hogyan szűri aztán a tartalmakat az algoritmus, és hogyan szabja testre a te saját hírfolyamodat, és akkor harmadik dolog, hogy hogyan befolyásolja ugye a döntéseinket. Hát valamelyest már ezt is érintettem, egyrészt, hogy hova szavazol, vagy hogy mire költöd a pénzedet, ugye erre nagyon nagy hatással vannak ezek a rejtett, általunk észre sem vett technikák és stratégiák. De ami még nagyon erősen kiderül az elmúlt évekből, hogy az időnket zabálják ezek az algoritmusok és ezek az applikációk. Aminek következtében egyre magányosabbak vagyunk, és sajnos ez leginkább a legfiatalabbakat érinti. Tehát a kamaszok és a fiatal felnőttek azok, akik leginkább elmagányosodnak, mert ők azok, akiket leginkább beszippant ez a gépezet. Ennek másik következménye, hogy a családunkkal is kevesebb időt töltünk. Úgyhogy beszéljünk most még arról, hogy ugye miért olyan nehéz ellenállnunk, miért működik mindez, és bennünk milyen mechanizmusok teszik azt lehetővé, hogy így kihasználják úgymond az evolúciós gyengeségünket. Ahogy korábban mondtam, nagyon sok adásban emlegettem már, az agyunk az evolúcióval fejlődött ugye olyanná, amilyen, de ez nem a mai világhoz passzoló agyi berendezkedés, hanem egy sok százezer évekkel ezelőtti világhoz passzoló agyi működés és érzelmi szabályozás, aminek ugye nagyon nagy szerepe van a működésünkben, ebben pedig a legnagyobb szereplő a limbikus rendszer, ami az evolúcióban sokkal korábban alakult ki, mint a mondjuk a prefrontális kéreg, ami ezzel ellentétben a logikus gondolkodásért, a racionalitásért felel. Mindebből az következik, hogy az érzelmeink meglehetősen ősi alapokon működnek, amiben a kéreg alatti területek fontos szerepet játszanak, ezek a bizonyos ősi, korábban kialakult agyi rétegek. Tehát azok a dolgok, amik az érzelmeinkre hatnak, azonnali válaszreakciót váltanak ki bennünk, és igazából nem is gondolkodunk azokon a cselekvéseken, amiket az érzelmeink hatására azonnal elkövetünk. Lehet, hogy ez csak egy impulzív vásárlás, de az is lehet, hogy éppen az, hogy nem tudsz kiszállni ebből a vonatból, és folyamatosan ingereled magad további és további videókkal, mondjuk, hogyha a TikTokot görgeted. Aztán egy következő elmélet, ami szerintem fontos, hogy ismerj, ez a kognitív diszonancia elmélet, ami Leon Festinger nevéhez fűződik. Ennek az a lényege, hogy az ember alapvetően nem szeret belső ellentmondásokba kerülni, és ezért igyekszik, amennyire csak lehet, ennek a lehetőségét is elkerülni. Olyanokban mutatkozik meg például, hogyha mondjuk döntenem kellett, és már elhatároztam magam valami mellett, akkor azután már csak az én döntésem mellett szóló érveket látom csak, és teljesen kizárom az információkból azokat, amik nem emellett szólnak. Ehhez kapcsolódik még a megerősítési torzítás, hogy ugye azt az információt részesítjük előnyben, ami az előzetes feltevéseinket minél inkább igazolja. Tehát azokat a dolgokat, amik, hogyha volt egy elképzelésem a világról, akkor emellett szól, sokkal jobban kezeli az agyam, sokkal kedvezőbben hat rám, mint azok, amik esetleg ellentmondanának annak, amit előtte elképzeltem. Mivel az algoritmus csak olyasmi dolgokat mutat neked, amit várhatóan kedvelni fogsz, ezért az lehet a benyomásod, hogy csak egyféle valóság létezik. És ezáltal nemhogy tágítana, hanem ugye leszűkíti a látókörödet. A YouTube Shorts, a Reels, az Instagramon mind így működik, hogy azokat a dolgokat erősítik, amiket egyébként is gondolsz, amin egyébként is aggódsz, hogyha valaki, nem tudom én, a konspirációs elméleteknek a híve, akkor ő egyre több ilyet fog kapni, hogyha valaki mondjuk a klíma miatt szorong, akkor ő egyre több fenyegető, veszélyről beszélő híradót, vagy hírt és videót fog látni. Hogyha valaki párkapcsolati gondokkal küzd, akkor azzal a témával kapcsolatban fogja folyamatosan bombázni az algoritmus, pontosan azért, hogy rájátszon erre a belső működésünkre. Aztán az algoritmus még a csoportgondolkodást is erősíti. Ez egy szociálpszichológiai fogalom egyébként, ami azt jelenti, hogy az egyén alárendeli az önálló véleményét a csoportnak, és a döntésekor nem a saját belső meggyőződéséből hoz egy döntést, hanem a csoport által képviselt véleményt és gondolkodást osztja és képviseli, akkor is, hogyha mondjuk ez egy abszolút fals elképzelés. Ebből lesz aztán a terrorizmus, a szekták, vagy akár a diktatúrák, például holokauszt se lett volna, hogyha nem lenne a csoport gondolkodás. És akkor itt van még a fear of missing out, azaz a FOMO, avagy lemaradástól való félelem magyar nevén, ami pedig azt eredményezi, hogy állandóan csekkoljuk az üzeneteinket, a TikTokot, az Instát, hát ha van valami új sztori, hát ha történt valami, nehogy lemaradjak. Tehát ez is olyasmi, amire rájátszanak az algoritmusok, például, hogyha a telefonodon be vannak állítva a jelentések, vagy ezek az üzenetek, akkor mindig látsz egy kis számot, hogy mennyi minden történt azóta, mióta nem jártál, nem tudom én, az Instagramon. Hát ezeket például nyugodtan le lehet kapcsolni, mert ezek csak azt a célt szolgálják, hogy te az idődet minél gyakrabban töltsd ezekkel a dolgokkal. Az emberek egyébként odáig mennek, hogy akár túlköltekeznek is azért, hogy ne éljenek meg ilyen FOMO, vagy lemaradás, kimaradás érzést. Ilyen az például, hogyha meglátnak egy eseményt, vagy egy koncertet, vagy akár egy olyan induló képzést, ami érdekes lehet nekik, akkor inkább megveszik, még akkor is, hogyha nincs rá szükségük, vagy kifejezetten nem kerestek éppen semmi ilyesmit. Hát ez is erre a fear of missing out-ra játszik rá. Aztán itt van még a társas összehasonlítás, amit szintén az evolúció épített belénk, hogy mindig másokhoz mérjük magunkat, és folyamatosan azt figyeljük, hogy mit csinál a másik, nem kéne nekem is. Alapvetően ennek is az volt a funkciója, hogy egy evolúciós előnyhöz juttatott minket, hiszen a túlélésünkhöz alapvető volt, hogy tagja maradjunk annak a csoportnak, amihez tartoztunk, és ezért nagyon fontos volt felmérni, hogy mi a csoportnorma, hogy hogyan kell viselkednem ahhoz, hogy befogadjanak, és így került aztán a társas képességeink palettájára ez az összehasonlítás, ami egyébként nem mindannyiunkra egyaránt jellemző, de ami szintén befolyásolja aztán az online magatartásunkat és az ebből eredményezett döntéseinket. Ígértem azt is, hogy beszélek arról, hogy mit tehetsz, hogy hogyan védheted meg magadat mindettől. Az egyik nagyon kézenfekvő megoldás, hogy tudatosan figyeld a képernyőidődet, hogy hol és mivel töltöd. Akár lehet egy olyan pár napod is, amikor kifejezetten minden nap végén megnézed, hogy milyen applikáció, mennyi időt töltöttél, és hogy az miért volt jó neked. Kérdezd meg magadtól, hogy akarsz te termék lenni? Mert hogyha az idő pénz, és te számolatlanul töltöd az óráidat ezeken a felületeken, akkor tulajdonképpen a szabadidőddel fizetsz ezeknek a cégeknek, a semmiért, vagy sokszor az üres szórakozásért. Ha tudatos vagy abban, hogy neked mire van szükséged ezektől a platformoktól, magyarul, hogy miért mész oda, és hogy mennyi időt akarsz erre rászánni, akkor már is egy kicsit több kontrollt sikerül felette szerezned. Például én tudom magamról, hogy én az Instagramra csak azért megyek, hogy vagy lássam a trendeket, hogy mi az, amit nekem is mondjuk érdemes lenne követnem üzleti szempontból, vagy azért, hogy kommunikáljak, beszélgessek, megosszak valamit a saját közönségemmel, velük tartsam a kapcsolatot. A szórakozás az nekem nem az Instagramon van. Akkor, ha szórakozni akarok, én inkább kimegyek a partra, kimegyek a szabadba, elmegyek egyet futni, meg csinálom azt, amihez nekem igazából kedvem van. Tehát az első tanácsom az tényleg az, hogy figyeld meg magadat egy pár napig, hogy mit csinálsz ezeken a felületeken, a képernyődön, és mennyit. Második dolog, hogy fedezd fel a manipulációt. Legyél tudatos abban, hogy az algoritmusok nem a te fejlesztésedet és nem a te támogatásodat tűzték ki célul. Nem azért mutat neked videókat, posztokat arról, hogy hogyan lehet szebb, vagy hogy hogyan viselkedj a pároddal, hogy neked jobb legyen, hanem azért, hogy utána nézd meg a reklámokat a sminktermékekről is. Nem azért mutat neked pszichológiai tartalmat sem az algoritmus, hogy gondoskodjon rólad, hogy te jobban legyél, vagy hogy okosabb legyél, hanem hogy tovább maradj a felületen, és előbb-utóbb benyomhasson megint eléd egy reklámot, egy önszeretett naplóról, vagy egy jóga applikációról. Tehát minden mögött gazdasági érdek van, és közben mellékesen tudásmorzsákat is, és érdekes tartalmakat is kapsz, de nem ezektől fog megváltozni az életed. Tehát, hogyha tudatában vagy mindennek, és tudatosan gondolsz rá, akkor azt gondolom, hogy tudod befolyásolni a saját viselkedésedet. A harmadik dolog, hogy legyél szkeptikus azzal az információval kapcsolatban, amit ugye eléd tár az internet. Tehát ne felejtsd el azt, amit mondtam, hogy meg van szűrve. Hogy minden, amit eléd raknak, az ki van találva, hogy miért eléd kerül, miért pont akkor, és miért pont úgy. Hogyha nagyon egyféle dolgot követsz, akkor segítesz abban, hogy még szűkebb legyen a világról a képed. De hogyha sokféle vélemény, sokféle oldalt követsz, akkor egy kicsit színesebb lesz a kép. Tehát ne csak arra koncentrálj, amivel 100%-ig egyetértesz, és legyél tudatában annak is, hogyha mondjuk egy reklámra kattintottál, hogyha ott van az a kis szponzorált tartalom felirat, akkor biztos lehetsz benne, hogy valamilyen üzleti érdek fűződik ahhoz a tartalomhoz. Tehát egy marketing céllal összeállított oldalra fogsz jutni, ahol minden információ, minden szó, minden kép azért van elhelyezve, hogy valamit a végén megvegyél, vagy valami mellett mondjuk politikailag elköteleződj, vagy a véleményedet tekintve. Tehát bárki írt egy cikket, kitett egy videót, és te mondjuk meg akarod változtatni gyökeresebben a véleményedet ennek a hatására, akkor érdemes utána nézned, hogy egyáltalán ki ez az illető. Mit lehet róla tudni, van-e fönt önéletrajza valahol, és hogy hiteles-e a szemedben. Tehát, hogy egy kicsit gondolkodj kritikusan. Ettől még nem leszel teljesen védett egyébként a befolyásolás ellen, és ezért a negyedik dolog, amit tanácsolok, hogy néha tényleg érdemes tudatosan szünetet tartani. Én is szoktam ilyen képernyő- meg applikációmentes időszakokat tartani. Jaron Lanier, aki az egyik felszólaló ebben a dokumentumfilmben, és egyébként kifejezetten ilyen computer scientist, ő szerint az egyetlen megoldás, hogyha törlöd a felhasználó fiókodat ezeken az applikációkon. Én egy kicsit kevésbé vagyok radikális, de azt gondolom, hogy akár ez is egy jó döntés lehet. A mai műsort egy idézettel szeretném zárni, ami Yuval Noah Harari tollából származik, mégpedig a 21 lecke a 21. századra című nagyon érdekes könyvéből. Így szól. Az algoritmusok szemmel tartanak. Figyelik, hová mész, mit vásárolsz, és kivel találkozol. Hamarosan minden lépésedet, lélegzetvételedet és szívverésedet monitorozni fogják. A Big Data és a gépi tanulás segítségével igyekeznek egyre jobban megismerni. És ha egyszer majd jobban ismernek téged, mint te magadat, képesek lesznek irányítani és manipulálni téged, te pedig nem sokat tehetsz majd ez ellen. A Matrixban vagy a Truman Showban fogsz élni. Tulajdonképpen egyszerű a képlet. Ha az algoritmusok jobban értik nálad, mi zajlik benned, akkor átszáll rájuk a hatalom. Azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos észben tartanunk, hogy a figyelemgazdaság korában élünk, angolul ez az attention economy, és nagyon sokan versengenek a figyelmedért, de végül is a te kezedben van a végső döntés joga, és ezt ne is engedd ki a kezedből, hanem kontrolláld, tartsd ellenőrzésed alatt azt, hogy mivel töltöd az idődet, mit hiszel el, mivel foglalkozol. Úgyhogy ezzel szeretném zárni a mai adást, remélem, hogy ez az epizód tetszett, hogyha így van, akkor oszd meg másokkal is, nagyon megköszönöm, hogyha terjeszted a hírét a podcastnek, én pedig a jövő héten várlak egy újabb epizóddal. Addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.